ő ennek a két szegény öregembernek. Csak azt érezte, hogy kisé hidegebbek iránta, mint annak előtte, de ezt természetesnek kellett tartania. Oda menjen-e tehát, vagy ne menjen? Legjobban szeretett volna eltűnni, észesen venni őket. El is határozta. Akkor azonban eszébe jutott, milyen illetlenség, botrány, állatlanság lenne, megijedt szándékától, és mint rendesen történni szokott, ellenkezőjét művelte annak, amit föltett. Oda ment. Ákos, ki mi mindig ott állt a feleségével, csak akkor rezzent össze, míg a Szifra Géza kesszűs kezét sapkája ellenzőjéhez emelve üdvözölte őt. Elutazott? Kérdezte. El, szólt az apa rekedten. Itt elakadt a beszélgetés. Ez az a pont, melytől Szifra Géza mindig retteget. Tulajdonképpen, kezdte anélkül, hogy folytatná. Ilyen szókkal töltötte ki a társalgás hézagait, de nem sok eredménnyel. Mosolygott, elkomorodott. Meleg-hideg borzongatta, nagyokat nyelt. Arra gondolt, most már elég ideig volt itt, vagy rögtön arra, hogy kevés ideig volt itt, nem lehet még elmennie. Ádám csutkája leföl mozgott gugás nyakán. Zavarában megnézte zsebóráját. 2:47, mondta vasutas nyelven. 5:20-kor ott lesz. Apa nem felelt, de anya mosolygott rá, szívesen, marasztalóan, mint egykor régen. Nem késik a vonat? Kérdezte tőle. Nem, felelt Szifra Géza. Erre úgy képzelte, hogy most már igazán mehet, tisztelegni akart, aztán mégis inkább megemelte sapkáját civil módra. A két öreg kifelé indult. Hosszú délután volt előttük, és minthogy nem tudták, mit csináljanak, hazafelé tartottak. És siettek is, mintha bizony várná otthon őket valami. Ákos 5 éve elhagyta megyét, betegségére való tekintettel nyugalomba vonult. Napjai múltak, hónapokká, évekig olvadtak. Észre sem vette. 59 éves lett. Sokkal öregebbnek látszott. Legalább 65-nek. Mielőtt nyugdíjaztatta magát, a Petőfi utcában megvette földszintes házát megkuporgatott garasaiból, meg abból a vagyonroncsból, mely anyai nagyatjáról, Körcsi Gedeonról maradt rá. Egyebben nem volt se égen, se földön, csak ez a házikó. Itt szokott járkálni hátatett kézzel, belefáradva a semmittevés unalmába. Várt, hogy felesége és leánya fölkeljen, aztán, hogy lefeküdjön, hogy megterítsék az asztalt, aztán, hogy leszedjék az asztalt. Tetvet nyugtalanul, szemében aggodalmas fényjel. Társaságba évek óta nem járt. Nem ivott, nem dohányzott. Gál doktor, házi orvosa, meg a pesti tanár, mikor fönn járt, az érelmeszesedése miatt eltiltották a szesztől is meg. Ami jobban fájt, az ő kedves szivarjaitól. Egyetlen szenvedélye, hogy a múltból megmaradt, az volt, hogy bejut az udvarra néző kicsiny mindig nyírkos szobájába, és elővette nagy híván valamelyik kötetét a magyar nemesi családokról, vagy Csergő Géza élvezetes becses művecskéjét egy címerek fejlődéséről is lapozgatta. Értett a heraldikához, a címertanhoz, a diplomatikához, a levéltanhoz, és a fragistikához, a pecséttanhoz is. Nézegette, silabizálta a latin nyelvi adományozó leveleket, Literae Armales, melyeket valamelyik régi király iratott. És nem akadhatott kezébe oly nyílt cédula, oly perbe hívó, exekucionále, vagy káptalani, vallató fasszió, erről ne tudott volna azonnal fölvilágosítást adni. Egy szempillantás is látta, hogy sarjazzanak szét a különböző nemzetségek, mit jelent a címer mezőnyén egy vízirányos szelemen, egy kiterjesztett szárnyú sas, vagy egy aranygolyó. Élvezte is hivatását minden érzékével. Micsoda öröm volt megpillantania a nagyitón egy egér rágást, egy mújfúrást, vagy egy zegzugos szújáratot, és közben leszívni mélyen a penész savanykás illatát. Itt élt, a múltban. És amint mások a jövendő mondóhoz járulnak, úgy zarándokoltak őhozzá sokáig messze megyékből előkelő urak, kik múltjukat óhajtották megismerni. Fiatal korában kenyérkeresetből üzte a törvényes származás kimutatását, a filiációt, a dekuciót, de később nem tudta abba hagyni, hogy már szükségesen volt rá. Úgy merült bele egy donáció régiába, mint valami izgalmas sakrejtvénybe, és kerest a nagyszülőket, szépszülőket, dédszülőket, aztán a legérdekesebbet, az őst, a vagyonszerzőt, a primus asquirenst, ki leleményével egész nemzedék szerencsét alapította meg, vitézi tetteivel dicsőséget sugárzott minden ivadékára. Feje asztalnokoktól, csillagkeresztes hölgyektől, máltai lovagoktól zsibongott, nagy tisztelettel beszélt azokról, kik udvarképesek. Ha nem akadt munkája, ismerőseit szedegette elő. Cifra Géza törvényes származását is ki akarta mutatni. Egy ideig szépen haladt a genealógiai tabella, át is rándult vele együtt a szomszéd megye levéltárába, hogy újabb adatokat gyűjtsön, de a munka egyszerre megakadt. Cifra Géza apai dédapjáról már sem ő, sem az okmányok nem adtak pontos fölvilágosítást. Így családfája, mert Ákos rajzolni kezdett, abba maradt. Lombosodó ágai elhervadtak, mint a pusztító vihar dúlta volna föl. Valahányszor kezébe került ez a rajz, a többi iratai között gúnyos mosoly suhant át arcán. Cifra Géza nem is volt nemes ember, csak afféle közönséges jöttment. Mi mindent tudott azonban mesélni az ő őseiről, kiket jobban ismert az élőknél. A Vajkai Ádámokról, Sámuelekről, kik fölvidéki sas fészkeikben laktak, leányokat raboltak, a nőkről, a Klárákról, Katalinokról, Erzsébetekről, míg Mária Terézia púderes bájain szerepeltek, vagy felesége családjáról, a hatalmas bozsókról, birtokaikról, melyeken a 18. század közepéig főúri gazdaságban éltek, egy-egy szóról, mert a régi atyafiak elejtettek valahol századok mélyén, és arról az arany liliomról is, mely címerük vörös mezőnyében nyiladozott. Olyan régi vér lüktetett bennük, hogy nemesi levéllel nem is rendelkeztek, mert nemességüket donációs birtokkal kapták, címerüket is ősi úzusz jogán használták, dolgozó szobája falán berámázva függött a címer, s családfája is, mert évtizedes fárasztó munkával második Endrég vezetett vissza, és tulajdon kezével pingált ki halvány vízfestékkel. Szerény állására, kis jövedelmére való tekintettel nem kérelmezhette a császár és királyi kamarasságát, noha sokszorosan jogot tarthatott rá. De ez nem bántotta soha. Nem lévén hiú ember, ő csak az elv érdekelte. Az növelte titkos önérzetét, a kivitel már nem. Munkájával 50 éves korában elkészült. Minden vajkai és bozsó származását földerítette, akár éltek, akár haltak. Mit tehetett most? Böngészgetett régi pergamentekben, papírokban, hártyákban, üldögélt, dolgozószobája nyikorgó kerevetén, melyet török mintás szőnyeg borított, megfakulva ebben a régiség tári levegőben. Ült itten, s a jövőre gondolt. De a jövőből csak annyi látszott bizonyosnak, hogy nem sokára meghal. Erről az öreg emberek kíméletlen közönyével, döbbenetes tárgyalagosságával beszélt, ami pacsirtát meg a feleségét is gyakran megríkatta. Régen megboldogult szülei kriptájára sírkövet állított, sötétbarna márványból, rávésetve aranybetűkkel. A Vajkai család sírboltja. A sírt rendben tartatta, pázsitját öntöztette, négy puszpángot ültetett rá, és olajfestékkel festette be azt a padot is, amelyen a temetői látogatások idején merengeni szokott. Közölte, hogy apja és anyja között óhajt majdan pihenni. Rendelkezett, hogy a tiszta szobában ravatalozzák föl, a folyósot vonják be feketével, de csak két pappal temessék. Testamentumát lepecsételt borítékban, íróasztala alsó fiókjába zárta, és figyelmeztette feleségét, hol találja majd meg akkor. A halálra való készülődés utolsó éveit jobbára lefoglalta. Különösebb izgalmat csak akkor érzett, mikor a temetkezési egyet egy-egy tagja meghalt. Ekkor kezében a halotti könyvecskével, így mondta mindig, könyvecske, a városba ment, elsőnek sietvén az egyletbe, hogy befizesse illetékét, és hazajövet még egyszer föllapozta füzetet, nézte, bevezették-e a díjtételt, s kezével, melyen kéken puffadtak a kemény, meszes erek, sárga reszkető ujjaival mutatta családjának, hogy minden rendben van. Most, hogy az aszfalton lépkedett, nem volt már nála a fehér csíkos gyapotakaró meg a kulacs, de úgy ment, mintha terhet viselne, nagyobbat, mint elébb. Felesége is gyámoltalan járt a fal mellett, mint egy oltalmat keresve. Kisdiákok cirkáltak az utcákon, hazatérve a szeptember elsői könyvvásárról. Eladták kigumizott könyveiket, újakat vettek helyettük, és nevetgélve a tanárokról beszélgettek, főképp a két legszigorúbbról. Málvádiról, a számtan és fizika professzoráról, meg a részeges szúnyogról. Még nem volt lecke. Ma kezdődtek az iskolák. Fél óráig tartott, míg hazavánszorogtak a Petőfi utcába, melynél már elfogyott az aszfalt, és két oldalt gazzal fölvert, nyílt árok futott. Derék szomszédjuk, Veres Mihály, kűn ült az utcán, árral, dikicsel kezében. Veres Mihály foltozó varga volt, küszködő, őszbe csavarodott kisiparos, ki egészségtelen sötétes műhelyében, melybe három tégla lépcsőn lehetett lemenni, reggeltől estig dolgozott, kedvetlenül és lassan. Áporodott csirisszak szállt ki innen, mely Vajka jég lakásába is beszüremkedett. A varga számtalan neveletlen gyermeke a nagy, piszkos udvaron hancurozott, disznólak, üres kocsiszínek között. Szemben emelkedett a Vajkai ház. Ez a takaros, fehérre meszelt porta most a csöndben aludt. Az öt utcára néző ablak be volt csukva, függönyeik leengedve, krémcsipkéik az ablakpárkányra lógtak, melyeket ebben a hőségben sem vettek ki az ablakok közül. Ákos előkeres a zsebéből a mindig nála lévő kulcskötegeket, kinyitotta a fekete rácsos kaput, bementek. A szobajtot bezárta maga mögött, és mint hogy belül két részszögön, télen-nyáron vastag falszönyeg függött a léghúzam ellen, azt most is gondosan odaakasztotta. Kongó lakás fogadta őket. Csak ekkor kezdtek beszélni. Hogy bírjuk ki? Szólt az asszony, könnyezve, a szűk folyóson. Majd kibírjuk, mondta apa. Péntek, szombat, vasárnap, számolta a nő az ujjain, mint a rózsafüzért morzsolva imádkozna. Aztán hétfő, kedd, szerda, csütörtök, és megállt sóhajtva. Péntek, egy hét, egész hét, apa. Mit csinálunk nélküle? Ákos nem válaszolt. Ő kevesebbet beszélt, többet érzett, többet gondolkozott. De mintha az asszony mindig könnyezett, megjegyezte. Na, ne sírj, ma péntek van. Aki pénteken sír, az vasárnap nevet. Mi is majd nevetünk, anya, mondta minden meggyőződés nélkül, és bement az ebédlőbe. Itt az asztal a délutáni fényes napsütésben állt, zsíros tányiraival, poharaival, az ebédtől maradt morzsáival, melyeket pacsirta máskor a kis morzsa kefével azonnal letisztogatott. De azért most is milyen gondos volt, milyen figyelmes. A tiszta szobában, mielőtt elment, rendbeállította a székeket, a hálóban előre megvetett az ágyakat, apa ágyát, meg anya ágyát, az éjjeli szekrényt kikészítette, a két pohár vizet, az üvegbúrás aranyúra mellé, az almáriumra oda tette a mécsest, a gyufát is, hogy majd meggyújthassák. Anya a leányszobában rakosgatott. Ákos tanástalanul benyitott ide is. A leányszobája valaha tiszta, fehér kápolnához hasonlított. Festései azonban idővel megkoptak, sejem párnái bepiszkolódtak, megszürkültek. Üres, szépítőszeres tégelyek álltak a szekrényekben, imakönyvek, melyekből szentképek csipkés szélei látszottak, német fölírással, bársonyba kötött, cirádás emlékalbumok, bári legyezők, telefirkálva nevekkel, táncrendek, illatzacskók, hamis fürtök, melyek spárgán fügtek. Pacsirta tükre az ajtó mellett, a legsötétebb sarokban lógott, északnak fordítva. Csönd lebegett mindenen. Milyen üres itt minden, sóhajtott az anya, és mutatta kezével. Ákos nem tudott mit mondani, és mint hogy a hosszú házasság alatt elvesztette a kezdeményező erejét, ismételte. Milyen üres? Átmentek megint az ebédlőbe. Itt az üveg szekrényben csillogtak a velencei emlékek, a balatoni emlékek, a kászbádi poharak, melyeket egy életen át fölhalmoztak, és öntudatlan kegyelettel őriztek. Villogtak az apró cseprő tárgyak is, melyek már egészen haszontalan, alkalmatlan, olcsó portékák. A bazári ibrikek, a csöpp porcelán kutyusok, az ezüstözött kancsocskák és aranyozott angyalkák, a vidéki élete rémes bálványai, melyek a támlás divány felső állványára, oszlopos rekeszektől elválasztva, minden nap külön-külön darabonként letörölgetve kerültek, és összerezzentek, valahányszor leültek, mellükre pottyantak, valahányszor lefeküdtek. A képek is mély fájó meredtek rájuk. Dobozi, a magyar hős, ki a törökök elől menekülve hitvesét tartotta csupasz mellén, az első magyar minisztérium, és Battyányi kopasz fejével, ki térdre ereszkedett, és karjait kitárva várta az osztrák zsandárok gyilkos golyóját. Menjünk ki talán a kertbe, indítványozta az asszony. Menjünk ki. Kimentek a kertbe. Sárga, tikkasztó hőség fogadta őket. Kényes, fehér cicák sétáltak a smaraggyöpön. A kútnál edény állt, benne poharak, és az üveg a vízben szivárványlott. Egy napraforgó hajlott szárán a lángoló nyugat felé emelte napi mádó arcát. Vadgesztenyefák, akácok, ecetfák meredeztek. Hátul a fajnál az alkörmés mutogatta sötét érett bogyóit. Leültek a padra, melyen pacsirta horgolni szokott egymás mellé. Szegényke, szólt anya, legalább kipiheni magát, aztán... És nem szólt többet. Micsoda? Hát, ha akad valaki.
Ki valaki?
Valaki, mondta az anya félénken. Valami szerencséje, tette hozzá bátran az asszonyok megható szemérmetlenségével. Az apa ingerülten elfordult. Szégyelte, hogy hallotta azt, amit annyiszor hiába hallott, de azt, amire folyton gondolt, azt, ami sok keserves csalódást, arszpirító fölsülést okozott neki, durvának tartotta a felesége megjegyzését. Vállat vont. Majd alig hallhatóan mondta. Ugyan? Zseborát nézegette.
Mit is mondott?
Kérdezte. Kicsoda?
Ő,
szólt az öreg úr, és felesége megértette, hogy Szifra Gézáról van szó. 5:20-kor.
17:30,
felelt az apa.
Most érkezett meg.
Ez a gondolat kissé megnyugtatta mindkettőjüket. Fölkeltek a padról, végig haladtak az orgona bokrok közt, melyek alatt kőtörpe állt ört. Pacsirtával együtt ebben az időben indultak sétálni, néptelen mellékutcákon a Kálváriáig és vissza. Most nem mentek el. Többször körül járták a kertet egymás mellett, egyre gyorsabb ütemben. Ákos azt remélte, hogy a lovak a pusztán nem ragadták el, és Tigris nem harapta meg a leányt. Anya utána bandukolt, megosztotta és eloszlatta aggodalmait. Úgy látszott, hogy ez a hét, melyet egyedül kell tölteniük, rosszul kezdődik, nagyon rosszul. Végtelennek, kilátástalannak rém lett. Pacsirta megígérte, hogy mihelyt megérkezik, hazasürgönyöz. A sürgőt megírták otthon, csak föl kellett adnia. Mindössze ennyi volt. Szerencsésen megérkeztem. Lassan bealkonyodott. Darabig várták a sürgőnyhordót künn a kertben, de mert itt nem találták helyüket, bementek abban a hitben, hogy akkor mindjárt megérkezik. Múltak az órák, mégsem jött. Ákos bezárt az ajtókat, mint minden este megnézte, hogy a bútorok, a szekrények ruhái mögött nem áll-e valaki, majd 9 tájban, mikor rendesen leszokott feküdni, a hálószobába tért feleségével, és itt az ágyra heveredett ruhástól. Elcsigázva a fáradtságtól azonban elnyomta az álom.
Álmában ismét a Széchenyi utcán ment feleségével, meg Pacsirtával az állomás felé. De most letértek a rendes útról, és egy kevésbé ismerős utcába csaptak. Aztán az alagúton át, mindenféle kerülőkkel valami fatelepre jutottak. Itt egyszer észrevette, hogy leánya hiányzik. Feleségére pillantott, és ez egy tekintettel erősítette meg borzasztó sejtelmét. Az asszony tekintettel pedig nem csak azt jelezte, hogy eltűnt a leány, hanem azt is, hogy elrabolták azok, kik már sokszor azok a rejtélyes fickók, kik félig vaspáncélos középkori lovagokhoz, félig fekete árnocos bohócokhoz hasonlítottak. Ákos futni kezdett előre, a fatalep felé, majd megijedve magánytól visszafelé szaladt. Pillanatra úgy rémlett, hogy látta is őt. Egy palánk mellől, mely az ő kerítésükre emlékeztetett, Pacsirta esdekelve emelte rá ferde szemét, mint csöndes őrült, és kezét feléje nyújtva kérte, hogy segítse rajta, úgy látszik, be volt oda zárva. Ákos épp nyújtani akarta feléje kezét, de eltűnt. Később hiába kereste, nem találta sehol. Kapukon zörgetett, kocsmákban érdeklődött, betért egy gyanús házba is, valami külvárosi bordélyházba, ahol ronda dajnák kinevették és majd megverték. Végre egy műhely félébe ért, melyben több lécsőn kellett lemenni a föld alá. Itt zöld kötényben gubbasztott egy munkás, de nem veres úr, hanem holmi gonosz, sunyi ember, ki hivatalos sapkát viselt, bádog számmal, láthatóan mindent tudott már, és rá sem nézett Ákosa, csak a cinkosok közönyével mutatott egy függönyös üvegajtóra. Ákos berontott ide, és a homályos benyílóban valóban meglelte leányát. Pacsirta földön hevert, rettenetesen megcsonkítva, kopaszra nyírva, kész szúrásokkal, mezítelen mellén. Holtan? Az asszony csöndesen tetvett a szobában, hogy föl ne keltse alvó férjét. Hallotta szaggatott lélegzetét, mely a kiabálást előzi meg, nézte nyugtalanul forgó fejét a kis párnán. Ákos első álma gyakran lidérces volt, melyből szív dobogva állati ordítása riadt. Oda ment, föléje hajult, ujjaival megérintette ura homlokát. Ákos fölült az ágyban, egy kortyvizet ivott. Szemét tágra meresztette. Még mindig látta az álom alakokat, kikkel már sokszor találkozott, de most is csodálkozott, hogy az ki mindene, s hogy csöndesen élt szegény, álmában így drámai szörnyűségek középpontja. Pacsirtát ilyen álmai után még jobban szerette. Felesége a sürgőnyről beszélt. Még nem jött meg? Kérdezte Ákos. Még nem. Erre berregett a konyha csengője. Az asszony fölugrott, szaladt ajtót nyitni. Itt van! Kiáltott, és visszajött. Szerencsésen megérkeztem, olvasta. Ákos kezébe vette, és nézte boldogan, hitetlenül.
Szerencsésen megérkeztem, olvasta ő is.
Megnyugodva, mosolyogva, előbb izgalmukon levetkőztek, eloltották a lámpát, mind a ketten elszenderedtek. Ideje is volt, mert már elmúlt éjfél. Negyedik fejezet, melyben fölvonulnak Sárszeg nevezetesebb alakjai a magyar király éttermében, köztük Környei Bálint is. Szombaton a tanyák népe a város felé özönlött, mert ezen a napon volt a heti vásár. Még sötét hajnalban érkeztek az asszonyok. Zötyögtek a kövezetlen utakon kocsijukkal, a szemét valóságos uszáját húzva maguk után. Először megitatták rívó csecsemőjüket, kik karalábé és kötegek között mozogtak valahol a kasban. Kikotorták a csizma szárból a teljes üveget, melynek szopókáján már rajban feketültek a legyek. Éhes magzatjaik szájába nyomták, azok még mohón kortyingatták a meleg, megsavanyodott tejet. Később besétáltak a kékbeli parasztok is. Odaálltak a Széchenyi térre, a szakálszállítóra, s kurta pifával agyarukon kaszinóztak. Marha vészről, meg adóról beszélgettek. Mellettük a kisiparosok külön csoportban azon panaszkodtak, hogy nincs pénz, sehonnan sem lehet szerezni. Az urak csak a biztosat szeretik, a takarékba rakják, az agrárbankba, ötös kamatra. Zsibongott a piac, a ragadó hőségben, minden színben, minden lármával. Kofák zsákjában vörösen tiltott a paprika, mint a szemben lévő festékes bolt ajtajában a cinóber festék. Káposzták teregették ki, világos zöld sejemfodraikat, szőlők fürtje lilult, tök fehéredett, túlire dínyék sárgultak, lőrinc nap után, kolerás émeitő szaggal, s távolabb a Petőfi utca felé, a mészárosok során fél disznók lógtak vaskampókról a nyers hús barbár pompájával, és tornainkben bajnok mellő szék álló legények csontokat törtek bárdal. A láb, hol a gerencsinek tanyáztak, a Bolyai utca felé, az edény piac csörömpölt. Baromfiak csipegtek, cselédek nyelveltek, úriasznők sopánkodtak a drágaság miatt, föléjük pedig szürke ezüst fátyolt vont a por. Sárszeg gyilkos pora, mely megtizedelte az itteni gyermekeket és a felnőtteket korai halállal sújtotta. Ijas Miklós, a sárszegi közlöny, alig 24 éves segédszerkesztője, a Széchenyi Kávéház egyik tükör ablaka mögül szemlélte ezt a képet. Dupla gallért viselt, divatos angolruhát, vékony, lila nyakkendőt. Fél tízkor ébredt, tüstént átjött ide, hogy elolvasta a pesti lapokat, s noha még nem reggelizett, rumos feketét rendelt, egymás után gyújtott cigarettáira. Szája vonaglott az undortól. Minden nap ezt látta. A tükörablakon túl, mint egy akváriumban úsztak előtte a sárszegi élet egyéb nevezetessége is. Először Galló ügyész ment a törvényszékre, barna aktatáskával kezében, hajadon főtt, ráncolva magas homlokát, s nyájas arckifejezésével szigorú vádbeszédén gondolkozott, melyet egy sváb rablógyilkos ellen fog tartani. Városi urak haladtak lassan, elefántcsont fogantyú sétabottal. Pribocai már kiállt a Mária gyógytárba, és tolkésével szokott napi köröm tisztogatását végezte. Füzes Feri az úri kaszinó felé sietett. Füzes Ferinek a kaszinó társalgójában találkozni kellett az ellenfél segédeivel, hogy jegyzőkönyvet vegyenek föl, és a hetek óta húzódó kényes ügyet a párbaj kódex szabályai szerint jobbra vagy balra eldöntsék. Provokálás, megverekedés, becsületbíróság, nehéz lovassági kard, bandázs, öt lépés avansz, végkimerülés viharzott koponyájában. Hegyes órú lakcipője csikorgott az aszfalton. Ő volt az összes lyukas becsületek sárszegi kifoltozója, igazi gavallér, igazi gentleman, igazi úrifiú. Ott kolony szagot árasztott, mosolyogva ugrándozott, mert szájára sohasem tűnt el az az édes, semmit sem jelentő idétlen mosoly, mert úgy viselt, mint nyáron divatos szalmakalapját, télen kamásliát. Megyei kocsik repültek, hajduk ültek a bakon, kék-fehér zsinoros díszruhában, s kalpagjuk szalagja libegett. Aztán föltűnt a Széchenyi utca járdáján egy hatalmas termetű, sárga bajuszos úr is, Környei Bálint. Környei Bálint, foglalkozására nézve, tűzoltó főparancsnok volt, de tulajdonképp a sárszegi társadalom hatalmas faktora. Mindenkinek barátja, ismerőse, ki mindig mindenütt jelen volt. Híres ivó, a Párducok című asztaltársaság elnöke, híres sportember, ki ketté töri az ezüst forintost, a diákversenyre díjat tűz ki, azon kívül híres szervező, ki a Tarligeti tavon minden nyáron velencei éjt rendez rakétákkal, kivilágítással. Még most is ott rongyolódtak a falon azok a kis plakátok, melyek a júliusi velencei éjt jelentették be a nagy érdemű közönségnek. Botját fölemelve köszöntötte a szerkesztőt. Ilyas hanyagul viszonozta ezt, mert itt csak azt tudták róla, hogy szerkesztő, de nem tudták, hogy micsoda költő. 11 óra után a Petőfi utcában még minden csöndes volt. Veres úr ezt észre is vette egészségtelen sötétes műhelyéből. Vajkaiék azelőtt minden áldott nap már 7-kor fölkeltek. Pacsirta kinyitotta az ablakokat, és szellőztetett, takarított. Most kissé elaludtak az öregek, még mindig égett az éjjeli mécs az üvegharangos ütőóra mellett. Csak akkor nyitották föl szemüket, mikor a 11:30-t is elverte. Meglepődtek, hogy egyedül vannak. Pár pillanatig hallgatóztak, de a szomszédos leány szobából semmi nez sem hallatszott. Szívüket megcsikarta tegnapi kínzó szorongás, s újra át kellett élniük, amit már átéltek. Ezzel együtt azonban más is jelentkezett, ami nem kevésbé volt kínos. Gyomruk korogni kezdett, hatalmasan, követelve a maga jogát, elnémítva minden más panaszót. Fektükben, mi kitömte az álom levegő étkeivel, színes fátlaival. Mikor azonban felöltözködtek, érezték, hogy üres, és tenyerüket fájdalmasan rászorították.
Nagyon éhes vagyok, mondta apa.
Én is, mondta anya. És mosolyogtak ezen a gyarlóságon. De nem csoda, hogy megéheztek. Tegnap elfelejtettek vacsorázni. Aztán az ebédet is csak Hübele Balázs nyelték le. Már pedig az ilyen étel sohasem táplál.
Hamar a teját?
Igen, a teja. Anya kiment a konyhába teját főzni. Vajkaiék nem tartottak cserédet. Mióta 6 évvel ezelőtt elment Őrzse, Pacsirta dajkája, egy megyei hajdu leánya, 20 éves korától fogva náluk szolgált, fölvettek egy-egy leányt, de azok csak pár hétig maradtak. Pacsirta szigorú volt hozzájuk, csukott mindent, főképp a cukrot. Sokat követelt tőlük, és mind idő előtt megszöktek. Új cselédet nem akartak házukba venni, takarékoskodniuk is kellett, nézni minden krajcárra, aztán a mai lányok már loptak, pletykáltak. A cseléd fölöslegesnek is mutatkozott. Pacsirta meg az édesanyja mindent elvégzett sokkal jobban. Szenvedélyesen tisztogattak, szakácskodásba pedig egyenesen beleszerettek. Folyton